A prédikáció alapigéjét a zsidókhoz írt levél második fejezetének első, valamint tizedik versétől a tizenötödik verséig terjedő igeszakaszából olvasom. Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodródjunk. Mert az volt méltó Istenhez, akiért van a mindenség, és aki által van a mindenség, hogy őt, aki számtalan fiát vezeti dicsőségre, üdvösségük fejedelmét szenvedések által tegye tökéletessé. Mert a megszentelő és a megszenteltek mind egytől származnak, ezért nem szégyelli őket testvéreinek nevezni, amikor így szól, hirdetem nevedet testvéreinek, a gyülekezet körében dicsérlek téged. És ismét, én ő benne reménykedem, majd újra, íme itt vagyok, én és a gyermekek, akiket az Isten adott nekem. Mivel pedig a gyermekek test és vér részesei, ő is hozzájuk hasonlóan részese lett ezeknek, hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt, és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. Ámen. Kedves testvérek, az ige ezekben az emlékező pillanatokban különösképpen is figyelmeztet mindannyiunkat, hogy még jobban figyeljünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodródjunk. Mert olyan a gyász, mint a nagy vizek sodrása, és kívülről ezt nem is lehet megérteni soha, csak azt tudja igazán, aki benne van. Emlékszem, kis seldülő gyermek voltam, amikor családunk debreceni ismerőseit meglátogatva, közösen elmentünk a Tisza felső folyásához, felső Tisza vidékre, és ott egy ilyen homokos Tisza parton, kialakított strandon strandoltunk egy kicsit, forró, meleg nyári nap volt, és a család barátja figyelmeztetett, hogy ne nagyon menjünk be a vízbe, mert nagyon erős a sodrás, meg nagyon hideg is. Hát én akkor már jól tudtam úszni, és gondoltam, hogy mit nekem ez, bátran bele gázoltam a Tiszába, és akkor tapasztaltam, hogy tényleg nagyon hideg a vize a forró nyári nap ellenére. És a sodrás úgy elkapott, hogy nem tudtam megállni a lábamon, és csak sokkal lejjebb tudtam kieviszkelni valahogy a partra, csúfosan kudarcot valva a jónak gondolt úszó tudományommal. Nem látszott ugyanis ez kívülről, hogy micsoda ereje van ennek a víznek. Csak akkor tapasztalja az ember, amikor kipróbálja, amikor belekerül. Hát így van ez a gyászsal is, a szomorúsággal is, hogy kívülről nem látszik, hogy mi oka lehetne ennyire kétségbe esni, ennyire letörni, ennyire elveszíteni az embernek az életkedvét. Csak az érti, aki már maga is belekerült, aki maga is kipróbálta, aki maga is átélte ennek a rettenetét, a szívtáji szorítást, a kétségbeesést, amikor hirtelen minden olyan bizonytalanná, kilátástalanná válik körülöttünk. Éppen ilyenkor, mert éppen ilyen ereje van ennek a szomorúságnak, jó hallani a figyelmeztetést, ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodródjunk. Azt mondja az ige, hogy a hallottakra jó figyelnünk. És ez azt jelenti, hogy abban az helyzetben, amikor belekerülünk, sokszor már késő, ha akkor halljuk meg az igét. Hogyha akkor halljuk meg a figyelmeztetést. Akkor már valószínű nem arra fogunk figyelni, és nem is tudunk rá figyelni. Ezért jó az, hogyha már a hallottakra figyelünk ismét. Hogyha már előre felkészülünk ezekre a dolgokra. Hogyha már jó időben kezdünk el ezzel foglalkozni és törődni, és nem hirtelen ront ránk a veszedelem, és szembesülünk ezzel a ténnyel, amire nem készültünk igazán, amire nem számítottunk, amiről nem tanultunk és nem hallottunk. Ezért bátorítok mindenkit, hogy időben, jó időben kezdje el a készülődést erre is. Figyeljen oda az ige szavára, aki bizonyára legjobban tudja, hogy mi vár ránk, és hogy mire kell készülni. Hogy ne akkor halljuk meg, vagy próbáljuk meghallani a vigasztalást, a reménység igéjét és bátorító szavát, amikor már nem tudunk rá figyelni. És amikor sokszor már késő lesz. És aki már hallotta is ezeket, azoknak jó ismételni, hogy jobban és jobban odafigyeljünk, nyomatékosabban, ahogy mondja a görög szöveg itt, jobban odafigyelve, rákoncentrálva, nem baj, ha újra halljuk ezeket a legfontosabb dolgokat. Valaki említette, hogy egyik testvérünk megjegyezte az ige hirdetéseinkről, hogy hát majd megint ugyanazt fogják magyarázni, mint ami benne a Bibliaolvasó kalauzban. Hát úgy gondolom, hogy egyrészt nem is árt, hogyha megismételjük újra és újra, amit egyszer már elolvastunk, és jó lenne, ha mindenki elolvasná a napi igéket, de azért az igének a kibontása, megértése nem olyan egyszerű. És gondolom, hogy aki egyszer foglalkozik vele, az erre fog rájönni, hogy micsoda végtelen gazdagság van egy-egy ige szakaszban, és mennyire újra és másképpen tudja megérteni, hogyha egy vagy két év után újra oda kerül és újra elolvassa. Úgyhogy nem kell attól félni, hogy kimerítjük ezeket a szavakat, ezeket a mondatokat, az Isten igéjét, hogyha azt igazán koncentrálva újra és újra meghalljuk és ráfigyelünk. Átismételjük, mert mindig másképpen fog az hozzánk szólni, hiszen mi is mindig mások leszünk, amikor olvassuk és amikor halljuk. Hát mik is ezek az alapigazságok, amik benne vannak ebben az igében, és amelyek segítenek bennünket, hogy el ne sodródjunk. Először is azt üzeni nekünk ma is az ige, hogy ellenségünk van ebben a világban. Mert azt mondja, mivel pedig a gyermekek test és vér részesei, ő is hozzájuk hasonlóan részesedett ezeknek, hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördög. Ellenségünk van ebben a világban, aki tönkre akar minket tenni. És ezt jó újra és újra tudomásul venni és komolyan venni. Hogy nem olyan egyszerű az életünk. Azt amúgy is tudtuk. De az a még szomorúbb, hogy amik történnek benne, azokat sokféleképpen lehet értelmezni, és még föl lehet használni, hogy még nagyobb legyen a baj. Mert a szenvedést, a szomorúságot, azt így is úgy is át kell élnie az embernek, de nem mindegy, hogy azt miképpen fogadja. Mert a halállal így is úgy is szembe kell nézni mindenkinek, de az nem mindegy, hogy azt hogyan készül rá, és hogy tekint arra. És azt mondja az ige, hogy az ellenségünknek hatalma van a halálon. Az azt jelenti, hogy gonosszá tudja azt tenni. A ellenünk tudja azt fordítani. A halál az egy olyan kapu, amely nyílhat sokfelé, legalábbis kétfelé bizonyára, nyílhat az örökkévaló boldogság felé is, de nyílhat az örökkévaló kárhozat felé is. És az ellenségünk éppen azt akarja velünk elhitetni, hogy ez az utóbbi lesz az igaz veled. Hogy már annyira elrontottál mindent, hogy neked már nincs más hátra, csak ez az örökkévaló sötétség, kétségbeesés és bánkódás. És akkor azt éri el veled, hogy kezdesz irtózni és rettegni tőle, és azt kívánod, bárcsak ne lenne igaz. Bárcsak ne lenne Isten, akiről tudod, ha van, akkor igazságos, és nem tekinthet el semmitől. És az ellenség ilyenkor célt ér. Mert ha nincs Isten, akkor egyedül maradsz. Akkor ott leszel átszögezve, kiszáradt torokkal, kétségbe esetten, és csak panaszkodni tudsz, hogy neked semmi sem sikerült, hogy te mindent elvesztettél, és mindenkit, aki számított, és most te is sorra kerülsz. És akkor célt ér, hogyha kétségbe ejt, hogyha kilátásra teszi az életedet és a jövődet. És ezért mondja az ige, hogy neki hatalma van a halál fölött. Mert ezt meg tudja tenni, mert erre föl tudja használni. És ugyanezt teszi a szenvedéssel, a rosszal, mindazzal, ami úgy tűnik, hogy most Isten akarata ellenvaló és tönkretesz téged, hogy arra is azt mondja, látod, ugye, hogy nincs Isten. Vagy ha van, és ugye, hogy nem szeret téged, ugye, hogy megérdemelted, és bosszút fog állni rajtad még jobban. És akkor célt ér, mert egyedül maradtál. Ezért hát jó, ha figyelsz az ígére. És tudod, hogy van ilyen. Van ilyen ellenség, aki benned van, és benned lakik, és körülötted, beleivódva a társadalom szövetébe is, és ezt akarja elhitetni veled, hogy ne hallgass a szavára, hanem figyelj helyette az ígére, az Isten vigasztaló, biztató szavára, hogy el ne sodródj. És milyen jó, hogy ez az ige nem csak hallható ige, hanem látható is. Mert azt mondja az írás, hogy eljött Isten közénk, hogy a testvérünké legyen, olyan legyen, mint mi. Aki elimádkozta a keresztfán ezt a 22. Zsoltát, amit idéztünk, és idéz a zsidókhoz írt levél is az előbbi helyen. Hogy lássad meg őt, hogy ő is szenvedett, és nem elfordult Istentől, hanem hozzáfordult inkább. Hogy lássad meg, hogy Isten a szenvedésben is veled lehet. Lehet valami haszna is ennek, amin átmentél. Még a gyásznak is. Mit mond, hogy mi a haszna? Azért szenved a fiú, hogy a szenvedések által tegye tökéletessé őt. Nem értjük ezt, és nem is kell megértenünk, hogy ami történt, az miért történt, és hogyan lesz a javunkra. De azt hihetjük, hogy Isten az ő hatalmából valahogyan majd a javunkra fordítja. Nem lehet nyilvánvalóvá még, hogy mivé leszünk. Nem látjuk még a végét a dolgoknak. Majd amikor meglátjuk a végét, amikor már tényleg véget ér minden, akkor visszanézve azt látjuk, hogy lám az ellenségem milyen rosszat tervezett ellenem. De Isten még ezt is képes volt jóra fordítani. És bármilyen szomorúságban, és minél nagyobb szomorúságban vagyunk, annál inkább kell hinnünk ennek a, még az ennél is hatalmasabb Istennek a hatalmában és erejében és szeretetében, hogy ezt ő meg tudja tenni. Mi ezt nem tudjuk elképzelni. Nem is kell, hogy ezt megértsük. Bízzuk ezt az Istenre. Bízzuk rá és az ő hatalmára. Nem vagyunk Istenek, és kevés a mi fantáziánk ehhez, hogy hogyan is tudna ezt a javunkra fordítani. De ő ezt meg tudja tenni, mert ezért Isten ő. És ezért mondjuk őt mindenhatónak és hatalmasnak. Mert még erre is képes, ahogy a fiút a szenvedések által akarta tökéletessé tenni, hogy ne akarná ezt velünk is ugyanígy. És lehet az ellenséggel szembefordulva azt mondani, hogy még a legnagyobb, az utolsó ellenség is, a legnagyobb titok, a legnagyobb csapás, még a halál is, lehet az Isten munkája. Még az is válhat a mi javunkra. Ez a hitnek a szava, ahogy a nagy költő Berzsenyi írja a Fohászkodásban. Addig letörlöm könnyeimet, s megyek rendeltetésem pályafutásain. A jobb s nemesbb lelkeknek útján, merre erőm s inaim vihetnek. Bizton tekintem mély sírom éjjelét. Zordon, de ó, nem lehet az gonosz, mert a te munkád. Ott is elszórt csontjaimat kezeit takarják. Zordon, de ó, nem lehet az gonosz, mert a te munkád, mondja a hívő ember. Nem tudjuk, hogy hogy lehet ez, hogy tudja ezt megtenni, de meg tudja tenni. Hogy a javunkra szolgál a szenvedés, a halál, az éppen, hogy nem a mélységbe, a sötétségbe, a feledésbe, vagy éppen az örökkévaló bánkódásba visz, hanem egy csodálatos, örökkévaló világba nyit ajtót. Ez az ő munkája a halállal. Így győzi le az ellenséget, hogy éppen az ellenkezőjére fordítja a célját. Aztán a következő vigasztalás abban, amikor Isten hatalmára tekintünk, és utána följebb nézünk, és az igét olvassuk, azt mondja, hogy számtalan fiát vezeti dicsőségre. Jézus Krisztus számtalan fiát vezeti. Amikor most emlékezni fogunk név szerint is azokra, akik az elmúlt egy évben mentek el közülünk, akkor az egyik nagy bizonytalanságunkra ad ez választ, ez az ige, mert valóban nem tudhatjuk, hogy milyen úton ment ő tovább. De jó ezt hallani, ezt az erősítést, hogy sok meglepetés érhet bennünket, mert Istennek nagyon-nagyon sok gyermeke van, akikről mi nem tudunk. Számtalan fiát vezeti dicsőségre. Legyünk ebben bizalommal, ebben is bizalommal iránta, hogy ő nagyobb a mi szívünknél. Hogy amit mi nem tudnánk elképzelni, azt még azt is meg tudja tenni. Nem kell ebben nekünk ítélkeznünk és bírónak lennünk, főleg mások fölött, de még magunk fölött is lehetünk ilyen módon ítélkezők ezzel a reménységgel és hittel. Mert van egy ilyen mondás, és van benne valami, hogy három dolgon fogok csodálkozni majd a mennyországban, hogy nincsenek ott azok, akikről azt gondoltam, hogy ott lesznek, hogy ott vannak olyanok, vagy ott lesznek olyanok, akikről nem gondoltam volna, és a harmadik, a legnagyobb az, hogy én is ott leszek. Azt hiszem, hogy nagyobbat fogunk csodálkozni azon, hogy olyanok is ott lesznek, akikről nem gondoltuk volna, mert nagyobb az Isten a mi szívünknél, és számtalan fiát vezeti dicsőségre. Ne legyünk olyanok, mint az ismert vicc szerint, amikor egy csoportot vezet a mennyországban egy angyal a aranyjal kövezett utcán, és egyik ház előtt a szájára teszi a kezét, és mondja, hogy most csöndbe legyetek. És amikor elhaladnak előtte, akkor megkérdezik tőle, hogy hát miért kellett itt csöndbe lenni. Azt mondta, azért, mert ebben a házban katolikusok vannak, és azt hiszik, hogy csak egyedül ők vannak a mennyországban. Nem gondolnám, hogy csak a katolikusokra, és nem akarok semmi katolikus megbántani ezzel, mert vannak itt bőségesen olyan reformátusok is, akik így gondolják, hogy csak ők lesznek majd ott, és azok, akik úgy hisznek, meg úgy imádkoznak, ahogy ők. De ezért ez nem így van. Mert azt mondja az ige, hogy számtalan fiát vezeti dicsőségre a megváltó Jézus. Akikről nem gondolnák. Bízzuk ezt ő rá, de azért azt is tudjuk, mert az ige azt is mondja, hogy aki hisz, annak van örök élete. Aki bízik ebben a fiúban. Aki, ez a bizalom persze, ez a hit, ez lehet sokféle. És nyilván a szív mélyén van, és senki nem látja, csak egyedül ő. De azért ez kell hozzá. Kell hozzá, hogy ne az ördög győzzön, és ne a halállal rettentsen bennünket, és ne ejtsen kétségbe, és ne rontassa el velünk az életünket. Mert igazából ez a célja, hogy ezt a kis időt, amit itt élünk, ezt rosszul töltsük el. Mert ez maga a kárhozat, és ehhez kell majd aztán a vigasztalás, az örökkévaló hatalma, örökkévaló hatalmú vigasztalónak a csodálatos munkája, amit elképzelni sem tudunk, hogy hogy tud majd megtenni, de megtud. De nem kis erő kell hozzá, hogy az elrontott életünk fölötti szomorúságból megvigasztalhasson bennünket. És minél jobban elrontjuk ezt, annál nehezebb lesz neki ezt megtenni. És a sátán munkája éppen ez, hogy idáig juttasson minket. Hogy értelmetlenül fecséreljük el az életünket. Hogy eltékozoljuk azt. Hogy kétségbeesésbe kergessen aztán közben is, meg a végén különösképpen is minket. Ezért hát törekedjetek arra, hogyha már ilyen nagy reménységünk van, amit itt hallottunk, hogy számtalan fiát akarja dicsőségbe vezetni, hogy helyet készített nekünk, és a mi szeretteinknek, akkor erre figyeljünk, és ebben bízzunk, és ezzel a reménységgel éljük ezt az életet. Hogy lehessünk az ő szeretetének az eszközévé, ahogy Assisi Szent Ferenc írta egy szép imádságában, tégy engem békéd eszközévé, hol gyűlölet van, oda vigyek szeretetet, hol neheztelés békességet, hol széthúzás egységedet. Tégy engem békéd eszközévé, a kételkedés helyett hitet vigyek, a kétségbeesés helyett reményt, a sötétségbe fényedet. Ó Mester, add, hogy vigasztaljak mást, és ne csak magamnak keressek vigaszt. Legyek megértő, ne csak megértett. Szeressek, ahogy te szerettél minket. Tégy engem békéd eszközévé, mert ha megbocsátunk, nyerünk bocsánatot, ha adunk, akkor kapunk igazán, és ha meghalunk, kapunk örök életet. Ilyen lehet egy hívő ember élete itt. És amikor emlékezünk most szeretteinkre, adjunk hálát, hogyha így tudunk emlékezni rájuk, hogy ők ilyenek voltak. Hogy ők adtak nekünk, és így nyertek sokat. És emlékezzünk ezzel a szeretettel és hálával, a reménység emlékezésével, és ne a fájdaloméval most már, hogy ők elérték az életük célját. Ott vannak az ő megváltójuknál, aki számtalan fiát vezeti dicsőségre. És ez az emlékezés és ez a hálaadás indítson bennünket megújult reménységre és ilyen életre, hogy majd ránk is így emlékezzenek, akik utánunk maradnak. Hogy ő volt az, aki adott, csak adott, és akkor kapott igazán, aki békességet szerzett a széthúzásban, aki a kételkedés helyett a hitre mutatott példát, és a kétségbeesés helyett reménységet mutatott mindannyiunknak. Isten ebben akar segíteni bennünket. Ezért szól az ige, hogy el ne sodródjunk a kétségbeesésbe, hanem az ő gyermekei lehessünk már itt, hozzá méltóan, egymás boldogságára és javára. Így legyen. Amen.